Élőadásban jelentkezünk be Tamással a megfelelési kényszerről, people pleasing működésmódról, és azt gondolom, hogy ez egy picit szerintem abból a szempontból egy erőteljesebb adás lesz. Tárgyalt oldaláról is szeretnénk beszélni, hogy csak nem tudom, mikor csatlakozik Tamás, közben behívtam, szóval, hogy a people pleasingnek egy sokkal kevesebbet tárgyalt oldaláról, szia, fogunk beszélni, hogy mennyire nehezen engedjük meg azt magunknak, hogy jogos dűvel vezérelten mondjuk társadalmilag kevésbé elfogadott dolgokat is megcsináljunk, például, hogy ne akarjunk valamit megbeszélni, vagy hogy nem tudom, kifejezzük azt, hogy számunkra mi az igazi probléma, vagy hogy ne legyünk jó fejek, amikor ezt a visszajelzést adjuk, és hogy hát ezt szerintem azért nehéz jól megbeszélni, vagy azért nehéz erről jól beszélni, meg megengedni magunknak, meg gondolkodni róla, mert sokan összemossák ezt a feljogosítottsággal, meg ugye eleve ott van, hogy úristen, akkor ha én ezt megengedem magamnak, rossz ember vagyok, és ez az egész itt hasítja, vagy letiltja, és hogy szerintem érdemes elég bátornak lennünk nekünk kettőnknek itt Tamás az adásban ahhoz, hogy beszéljünk arról, hogy Patrick Tiehennél is van egy ilyen poszt, hogy find your inner fuck you, tehát hogy van annak értelme, hogy megtaláld ezt a belső tüzet, és azt, hogy tudd azt mondani jogos helyzetekben, hogy bazd meg, hogy ilyet velem nem lehet csinálni, és hogy ezt nem fogom eltűrni, és ez nagyon furcsa hangozhat két segítő szájából Magyarországon, azt gondolom. Hello!
Hello! Nagyon, nagyon tetszik ez a tüzes felvezetés, Mári. Valóban. Két segítő szájából Magyarországon, ez egy nagyon érdekes mondat volt. Már csak azért is, mert szerintem ez valahol a magyar népléletnek is a nyomora, hogy nehezen találjuk meg ezt a belső bazdmeget. Tehát, vagy mondhatnám azt is, hogy ez a belső lázadónk azért jól el lett temetve, és hogyha hatalommal, vagy így általában erővel találkozunk, de beszéljek inkább hatalomról. Korábbi adásokban is, meg egyébként az eljövendő következő podcast epizódokban is majd többször ki fogunk erre térni, hogy hogyan is függ össze a hatalom és az abúzus. Ugye, hogy az angolul sokkal jobban megvan, hogy use and abuse of power, tehát a hatalom használat, hatalommal való élés és visszaélés, de hogy az abuse az abúzust is magában hordja, ez így ilyen sokkal találóbb, magyarul lesz nehezebb az erővel való, hatalommal való visszaélés, vagy a hatalommal való abúzus, de hogy igen, hogy általában, amikor például gyerekként megtapasztaljuk azt, hogy mi el vagyunk nyomba, amikor éppen egyébként pont erre a lázadó részre lenne szükség, majd erre kitérek később. Tehát akkor is valami olyan helyzetben vagyunk, hogy valakinek nagyobb hatalma van, mint mi. Valaki felnőttebb, mint mi. Valaki rendelkezik az anyagi erőforrásokkal. Például nem is kell ehhez egyébként a szülő-gyermek kapcsolatig visszamenni, akár mondjuk egy párkapcsolaton belül is, tehát hogyha valaki mondjuk visszaél azzal, hogy nála van a nagyobb anyagi hatalom, és mondjuk olyan helyzetbe rakja a másikat, ez az úgynevezett gazdasági erőszak, ahonnan neki nehezebb kitörni, és a többi. Szóval ez nagyon szorosan összefügg a hatalom témájával, és hogy mondtad ezt a Magyarország dolgot, és hogy mi itthon nem kell ezen meglepődni, tehát látva a saját történelmünket. Fogunk erről is majd később podcast epizódokban beszélni, de hogy kicsit Stockholm szintén vagyunk, tehát hogy nagyon hűségesek tudunk lenni az elnyomóinkhoz, a bántalmazóinkhoz. Ez az elnyomó jobb, mint az előző volt, legalább.
Tehát kevésbé elnyom.
Igen, kevésbé nyom el, többet enged. Tehát ugye az, hogy akár mi is felnőttek lehetnénk, az még annyira, vagy szabadok, függetlenek, lehetne nekünk is több hatalmunk, lehetne az, hogy nem vagyunk elnyomva. Tehát ugye ez ilyen nagyon idegen gondolatnak tűnik, és hogy kicsit elszomorító is ez, de hogy hát ez meg itt a mi kultúrmissziónak a helye, hogy beszéljünk egy kicsit erről, hogy mit jelent ez a Ez a people pleaser én rész, vagy ez a megfelelési kényszeres, ez a behódoló, tojáshíjakon lépkedő én rész. És ezt konkrétan úgy is mondom, hogy egyébként a korábbi részekben kevesebbet beszéltem a saját élményeimről és a saját belső munkámról, mert nem gondoltam, hogy ez annyira releváns, illetve azt is méregettem mindig, hogy mennyit akarok magamon megosztani, de ma ez egy olyan rész, szóval szeretnék nagyon sokat beszélni, vagy többet beszélni arról, hogy én mit éltem meg ezzel kapcsolatban, mert nekem kifejezetten voice dialog munkában volt dolgom azzal a részemmel, aki szeret tojáshíjakon lépkedni, és azzal is, akinek meg már ebből elege van. Úgyhogy ez volt a két pólus, akit szétültettünk két-két külön pozícióra, és erről majd fog tudni hozni saját tapasztalatot is.
Na, akár folytasd most is.
Akár most is.
Mi lett ezután?
Nagyon nem megyek bele, tehát hogy annyit osztok meg, amennyi még csak rólam szól. De hogy azt azért hozzá kell tenni, hogy nekem volt egy hajlamom erre, tehát hogy az én diszpozícióm az olyan, hogy én jobban szeretem a békességet, jobban szeretem, ha az emberek inkább rendben vannak, jól érzik magukat, és hogy volt egy, hát, amit segítőként is használok egyébként, hogy van egy nagyon erős kapacitásom arra, hogy ráhangolódjak a másiknak így az idegszálaira, és így az érzelmi hőmérsékletét a szobának leolvassam, hogy éppen mi történik most itt. És hogy én ezt magamon is tapasztaltam, amikor főleg ezzel az én résszel beszéltünk. Itt konkrétan az volt a helyzet, hogy konfliktus vállalás és konfliktus kerülés. Egyébként, amit fel is írtam magamnak ide a jegyzetbe, mert szerintem tök menő lenne, ha ez lenne a mai epizód címe, de lehet, hogy te már hoztál valami más. De hogy mindenképpen ez is a témánk, valahol konfliktus vállalás és konfliktus keresés, vagy a belső lázadó, vagy a belső bazd meg megtalálása. És
Ez lesz a címe.
igen, find your inner fuck, óriási, küldték be kommentben, hát én is kb. Így rezonáltam ezzel, meg te is
Igen.
éppen együtt. Tehát ami kapcsán én előhoztam ezt, ugye ez nekem a Voice Dialog facilitátori tréningem volt, ahol egy héten át minden nap dolgoztunk minden részvevőnek valamilyen én részével. És azt hiszem, hogy nekem ez az első volt, amivel azon a héten dolgoztam, vagy a második. De hogy annak a kapcsán hoztam fel, hogy nagyon sok helyzetben hajlamos voltam, és már szerintem ebben sokat haladtam, de hajlamos voltam arra, hogy nagyon figyeljek arra, hogy ugye mi az, ami megrázna a csónakot, ami megingatná az egyensúlyt. Hajlamos voltam nagyon figyelni rá, hogy a másiknál mi hozná őt egy indulatosabb állapotba. Odafigyeltem nagyon, hogy vajon ettől dühösebb lesz, vagy kevésbé lesz dühös. De hogy így megpróbáltam ezt kitalálni, erre ráhangolódni, és hogy ebből így kialakul egyébként elég könnyen egy tojáshíjakon lépkedés. És azt hiszem, hogy ez ennek a legdiagnosztikusabb, legkönnyebben felismerhető oldala, hogy az ember elkezd tojáshíjakon lépkedni. És ez nyilván egyébként nem csak, tehát hogyha ezt érzed, az nem csak rólad szól. Tehát valószínűleg a másikban is történik ott valami. Tehát lehet, hogy jól érzed, amit érzel, de ugye az önismeretben főleg azzal foglalkozunk, hogy te mit tudnál tenni azért, te mit tudnál magadban megtalálni, hogy ezeket a helyzeteket jobban tud kezelni. Lehet egy határállítás, lehet, hogy az, hogy ezeket a fajta kapcsolódásokat majd nem fogod annyira keresni, lehet, hogy, és ez attól is függ, hogy a másikkal neked mennyire nehéz, mert lehet, hogy elkezded majd szépen lassan egyre jobban konfrontálni, és akkor ő is majd hozzá alkalmazkodik, és akkor lesz mind a kettőtökben egy kis reziliencia, és megtaláljátok az úgy egyensúlyotokat, de lehet, hogy az lesz, hogy arra jössz rá, hogy úristen, itt kell használnom ezt a részemet, hogy ez a kapcsolódás nekem ezt mondja. Tehát, hogy itt nagyon sokat kell használnom azt a részemet, aki tojáshíjakon lépked. Szóval, ha ezt csinálod, az nem mindig a te hibád. Ez nagyon fontos, tehát, hogy mindig van más is a kapcsolódásban. Éppen úgy, hogy a projekcióhoz, most így vissza még ide, ugye a kivetítéshez is kell valami a másik oldalon, hogy ez a projekció meg tudjon tapadni. Tehát, hogy alaptalan projekció nagyon ritkán van. Valami ráemlékeztet, mint, nem tudom, valaki így bánt már veled valamikor, vagy egy nagyon pici, ahogy szoktam mondani, egy homeopátiás mennyiségben tartalmazza azt, aki így bánt veled valamikor. Szóval, lehet, hogy csak a személyisége diszpozíciójában olyan, mint valaki, aki így bánt veled valamikor. Visszatérve ide, Nekem itt az volt a nagyon nagy tanulás, hogy van bennem egy rész, aki nagyon szeretné azt, hogy így minden sima legyen, hogy ez így nagyon fehér legyen, mindenki nagyon boldog legyen, megtalálja az egyensúlyát, ne legyen konfliktus, senki ne veszekedjen senkivel. Csak hogy ezzel az a baj, hogy amikor neked nem az az igaz, nem az az őszinte, tehát hogy nem tudom, a te szükségleteiddel ez nincsen összhangban, a te valós érzelmeiddel az nincs összhangban, amit mutatsz, akkor az egyre távolabb visz magadtól. Tehát, és így szépen lassan egyre távolabb és távolabb sodródsz attól, hogy önazonosan kifejezd, megéld magad, és attól, hogy olyan környezetbe kerülj, ami támogatja azt, hogy szépen lassan egyre inkább önmagaddá válj. Vagy olyan környezetet teremts magadnak abban a meglévőben, ahol neked lehetőséged van szépen lassan önmagaddá válni. És volt egy ilyen rész, akinek nagyon fontos volt az, hogy ne legyen konfliktus semmiképpen. Tehát, hogy minél idegesebb a másik, annál békésebbnek kell lennem nekem. Szóval, hogy valami ilyesmi. És szerintem ez lehet, hogy sokan fognak tudni rezonálni, mert hogy alapvetően egyébként én azt gondolom, hogy többségében inkább konfliktus kerülésre vagyunk civilizálva, tehát hogy arra, hogy békésen tudjunk együtt élni, és egyébként ebben fontos ez a people pleaser, vagy megfelelési kényszer, de ez erős szó egyébként. Szóval az a rész, akinek fontos, hogy a másiknak jó legyen. Tehát, hogy ebben fontos szerepet játszik, egy társadalmi olajozó is ez. De hát ugye itt jön be az, hogy a persona, a társadalom felé néző arc olyannyira elkezd különbözni majd ettől a valós éntől, ettől az úgynevezett self-ből eredő, nem is tudom ezt, hogy mondjam. Tehát attól, aki autentikusan lennél egyébként, hogyha nem kéne ennyire alkalmazkodni a világhoz, vagy nem lenne benned ez a program, hogy ennyire kell alkalmazkodni kifelé. Szóval előfordulhat az, hogy ez a persona ez annyira eltávolodik ettől, hogy kialakul egy nagyon nagy, hogy is mondjam ezt, egy elidegenedés, szerintem ez egy jó szó, egy elidegenedés magadtól. És hát ez egyébként ennek a nagy csapdája, tehát szépen lassan, hogyha minden helyzetben az lesz a fontos, hogy hogyan maradhat meg a béke, akkor szépen lassan minden ilyen helyzettel egyre többet elvesztünk abból, akik egyébként lehetnénk, hogyha nem ez lenne az első számú prioritás.
Meg a... Bocs, mondhatom, vagy?
Mondj nyugodtan.
Ja. Meg a béke fenntartáson kívül itt szerintem arról is szó van, hogy következményekkel, más későbbi következményekkel se kelljen szembesülnöm, és tehát meg akarunk úszni dolgokat, amiket kellemetlenként elővételezünk. És nem mindig tesszük mérlegre, hogy az ezért adott önfeladás az nem egy sokkal nagyobb kellemetlensége hosszú távon.
Így van.
És ami szerintem ebben a legnehezebb, az az, hogy zsarolhatóvá válunk. Tehát, hogyha nem akarunk elveszíteni valami pozitívumot, amire vágyunk, akkor így és így kell meghunyászkodni, vagy nem akarunk valami negatívumot megtapasztalni, amitől félünk, akkor így és így kell meghunyászkodni. És hogy szerintem tehát tényleg napi szinten fizetnek az emberek a szabadságukkal azért, hogy valamitől ne essenek el, vagy valamit megusszanak, és hogy nem biztos, hogy minden esetben automatikusan ezt kell választani, hanem lehet, hogy érdemes egy hosszabb elemző munkát, vagy több órát, több napot, több hetet beletenni abba, hogy tényleg jobb-e nekem, ha összeszorítom a fogam, és kibírom ennek és ennek a következményének az elkerülése érdekében, vagy annak a jónak a megkapása érdekében, vagy meg tudom oldani máshogy, és akkor nem is kell feladni magam.
Bizony.
Hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, ez a szabadság zsarolhatóság téma. Hogy nem csak arról van szó, hogy ott ne legyen konfliktus, ugyebár, hogy ott ne legyen köztünk vita, hogy ott nehogy felhúzza magát a másik, hanem hogy majd nehogy rosszat terjesszem mondjuk rólam. És akkor, hogy végig gondolom azt, hogy miért ennyire fontos, hogy rosszat terjeszt rólam valaki, és akkor olyan nagynak tűnik a valószínűsége, hogy ez rengeteg ember lesz, és mindenki el fogja hinni, és én elesek dolgoktól emiatt hosszú távon, és nagyon rossz lesz nekem. És ezért azt gondolom, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor ez igaz, de a legtöbb ilyen helyzetben ennek nagyon csekély, egy kis mikromillióban van egy hatása, de aki meg megismeri minket, az lehet, hogy rájön, hogy az a rólunk terjesztett rossz indulatú pletyka elég alaptalan, mert amúgy tök normálisak vagyunk, és hogy túlbecsüljük annak a jelentőségét, hogy mi lesz, ha öten összefújolnak rólunk egy vacsora felett, baráti vacsora felett, hogy ú, de gáz az az ember.
Hát meg, hogy mennyire fontos azoknak az embereknek a véleménye, aki így bemondásra elhisz ilyen bizonyos vád,
Ja,
hogy
egy
tényleg,
oldalú történetekre.
aha, tényleg olyan embere az, akinek fontos nekem, hogy jót gondoljon rólam. Tehát, hogy tartom-e olyan, nem tudom, olyan fontosnak az ő véleményét. Szóval ez is egy érdekes dolog. Visszakanyarodnék még oda, hogy beszéltél arról, hogy a béke megteremtése, vagy a béke fenntartása ilyen áron, hogy a szabadságunkat fizetünk érte. És hogy nagyon érdekes, mert hogy ugye ezt angolul csináltam, ezt a tréninget, és hogy ezt az én részemet ugye el kell nevezni mindegyiket magának. És ez úgy hívta magát, hogy hogy a peacemaker, a béke teremtő, a béke nagykövet. És hát teljesen így ez is volt a filozófiája. Tehát amikor annak, aki nem tudná, hogy hogy néz ki az én rész munka, tehát hogy itt nem, hogyha nem patológiás esetről beszélünk, akkor ezek kis belső karakterek, akik mondhatnánk azt is, hogy én állapotaink, amiket kihangosítunk egy ilyen folyamat során. Tehát közben valaki beírt egy kérdést, amit
Ki lehet ezt
nő vagy
nőni,
nem.
hogy ne érdekeljen a másik véleménye?
Aha,
Hát
erre
így
mindjárt.
is mondhatjuk, ki lehet dolgozni, vagy mindjárt átír.
Igen. De hogy nő, a nőn is jó, mert hogy valahol összefüggés van az a pszichológiai felnövéssel,
Ez így van, ez
a
igaz.
felnőtté válással. Szóval visszatérve erre, hogy ez a rész, ez peacemakernek nevezte magát, és hogy ugye ezek ilyen belső karakterek, mondhatnám azt is, hogy én állapotok, amik bizonyos helyzetben dominánssá válnak bennünk. Például konfliktusnál ez az, ami először előjön. És akkor itt ugye elmesél a történetét, ez a rész, vagy én, abba a mondhatni energiába, vagy abba az állapotba visszanyúlva, abba az emlékanyagba, amikor így szoktam magam érezni, akkor megszemélyesítem egyes szám első személyben a rész, magamra egyes szám harmadik személyben hivatkozok ilyen munka során, de egyes szám első személyben elmesél, hogy milyen helyzetekben jön elő, mit gondol a világról, hogyan látja ő ezt, és a többi. És hogy igen, nagyon gyakran vagy nekem az volt a megélésem ebben, hogy ennek a részemnek mindennél fontosabb, hogy béke legyen, hogy kívül legyen. De hogy ez nagyon-nagyon trükkös, mert hogy ez a kívül létrehozott béke, ez valóban nem egy béke, hanem a külső konfliktust eltüntettem, lenyeltem, és belsővé tettem úgy, ahogy volt.
És jó
Tehát
nagy
igazából
háború lesz
bizony.
meg.
És ez a csatározás, ez, hogy két fél egymásnak ütközik, ez nem tűnik el, hanem inkább mondhatnám azt, hogy én szakadok ketté magamban, és én az egyik felem kezd el a másiknak feszülni, és ez az ára annak, hogy a külső konfliktust, amikor fontos lett volna, nem vállaltam fel.
És közben a külső konfliktusnak az eltűnése, vagy a kinti látszólagos béke, nekem ezzel van a legnagyobb problémám, ha személyes életemben gondolkozok, és ezért vállalok fel inkább konfliktusokat. Én egyébként egészen konfliktuózus ember vagyok, de nem abban az értelemben, hogy belekötök másokba, hanem én szeretem tisztázni, kitenni az asztalra, megbeszélni. És akkor emiatt voltak már rossz tapasztalataim, mert nem mindenki szereti. De lehet, ilyen értelemben a konfliktózus szó nem volt olyan jó, de mindegy, biztos értitek. Szóval, hogy azt látom, vagy az nekem a legnehezebb ilyen helyzetekben, hogyha viszont nem vállalom fel, akkor ez egy hamis béke. Tehát, hogy itt nem igaz most a kapcsolat, és hogy nem biztos, hogy az úgy fenntartható, vagy komfortos, csak máshogy nem komfortos. És egyébként a konfliktusokról én azt gondolom, amit az Abigail Smith utolsó üzenete című videóban láttam már, vagy 10 évvel ezelőtt. Sajnos ő már nem él, daganatos volt ez a lány, és akkor igazából egyfajta misszióként az élete utolsó évében sokat beszélt Istenről, hogy hogy áll ehhez a betegséghez, hogy viseli az utolsó időszakot, hogy esik neki, ahogy a barátai ebben, meg a szerettei viszonyulnak hozzá. És mindegy, hosszabb történet, az a lényeg, hogy ő ezt olyan szépen megfogalmazta, hogy tulajdonképpen a konfliktus jó, ha az a cél vezet engem, mikor oda megyek hozzád, hogy akár vitatkozzunk is valamiről, hogy aztán mind a kettőnknek jobb legyen, és egy jobb, mélyebb, igazabb kapcsolat szülessen meg. Tehát, hogy valójában önmagában a konfliktus nem rossz. Csak nem érzi, miért kezded el? Azért, hogy feszültséget vezess le és kötözködj a másikkal, vagy azért, hogy valami igazabb és mélyebb jöjjön létre közöttetek, és akkor megutólag azt mondod, hogy de jó, hogy felvállaltuk ezt a kellemetlen beszélgetést.
Bizony. És szerintem soknak lehet egyébként, hogy ez a konfliktus szó egyébként lehet egy terhel is, mert lehet, hogy
Igen, biztos.
a vita jut erről eszébe. És hogy ez nem feltétlenül van így, hanem hogy szerintem egy, mondhatnám azt, hogy egy egészséges konfliktus igazából egy arra való törekvés, hogy az igazabb felé mozduljunk el.
Igen. De ez néha
És
lehet, bocsánat, még beleszólok még egyszer, de a vita meg a veszekedés sem mindig azt jelenti szerintem, hogy rossz. Szóval, hogy azért az is az, hogy túl van értékelve, tehát nagyon negatívnak gondoljuk, és hogy közben minden kapcsolatban lehetnek viták, meg veszekedések időnként, csak nem érjük, hogy ott akkor lealjasodunk, meg öljük egymást, meg mindennapos, de hogy szóval, hogy ez azért természetes, hogy vannak indulatok bennünk, más motivációk, sebek, amik ott dolgoznak, és nem mindig tudjuk ugyanolyan zen buddhistába levezényelni azt a konfliktus kezelést.
ja.
Na bocs.
Semmi, semmi. Hogy ez egyébként így van, tehát, hogy nem feltétlenül, akár mondjuk az is elképzelhető, hogy abban a pillanatban, amikor ezt ebben a konfliktus helyzetben, vagy nehéz lesz megtalálni egyből azt a nyugvó pontot, ahonnan azt higgadtan le tudod kezelni. Visszatérve erre egyébként szerintem nagyon szép szó egyébként a magyar meghasonul. Tehát, hogy ott is lesz valami, ami nem igaz, és akkor ez alapján én érzem magam belül meghasonulva. És biztosan többünknek is, nem vagyok egyedül ezzel, hogy van ilyen tapasztalata, hogy a kimondatlanságok mennyire ellehetetlenítenek egy kapcsolatot. És akár mondjuk családok évtizedeket élnek úgy, hogyha akár egy őszinte beszélgetés is lehetne, attól a diszfunkcionális család abban a diszfunkcionális létezésében veszélyeztetve lenne. Éppen ezért semmiről nem lehet beszélni, csak mondjuk a főzésről, a kajáról, és hogy ki mit csinált odakint, mert ha bármilyen a reflexiónak a legkisebb morzsa is megjelen, és egy réteggel az igazabb felé mozdulnánk, akkor muszáj lenne beszélgetni a kényelmetlenségekről is. És hogy erre szerintem, hát erre most nincsenek statisztikáim, de nagyon sok olyan esetet látok, akár mondjuk segítőként is, vagy így emberként járok elve, hogy erre nem biztos, hogy nagyon sok jó modellünk van, hogy hogyan folytassunk olyan emberi kapcsolatokat, ahol lehet arról beszélni, ami érzelmileg történik. És ez
igen.
Nyilván kell egy reflexió is, és hogy önismeret is kell ehhez persze, de hogy a csend elbüntetés, a dolgok elkenése, tehát a játszmázás és a többi.
Akkor nem egyenes a kommunikáció, hanem valami manipuláció mentén akarom elérni, hogy az legyen, amit én akarok.
Pontosan, pontosan. Tehát, hogy a nem egyenes kommunikációtól, a kimondatlanságtól, trükközésektől szerintem nehéz. Kevés mintánk van ahhoz, és de hál' Istennek, hogy azt látom, hogy már egyre több, hogy elmozduljunk az őszinte kommunikáció felé. És az őszinte kommunikáció bizony azzal is fog járni, hogy amitről eddig beszéltünk, hogy van ez a részünk, akinek nagyon fontos, hogy tojás híjakon lépkedjen. És egyébként ennek lehet traumás érintettsége. Tehát lehet az, hogy valaki mondjuk egy bipoláris anya mellett nőtt fel, aki mondjuk egy borderline anya mellett nőtt fel, vagy egy narcisztikus anya mellett nőtt fel, aki mindig így készen áll a robbanásra, és hát ott bizony nagyon kell vigyázni, mert ez a borderline düh, vagy ez a narcisztikus düh, ez nem annyira az egészséges emberi spektrumon van, hanem ennek van egy archetipusos dimenziója, ahol nem anya dühös rám, hanem a pokolnak a legfélelmetesebb démona, tehát hogy egy ilyen sötét boszorkány, egy ilyen mesei archetipusos réteget is kap ez, amikor mondjuk egy patológia átszövi ezt. Tehát, hogy ez is lehet simán. De hogy általában mondjuk egy olyan környezetben, ahol mondjuk érzelmileg éretlen volt a szülő, és nem tudott jól reagálni mondjuk arra, hogyha én mondjuk nem voltam az ő tökéletes meghosszabbítása, az ő énjének a kiterjesztése, más véleményem voltam, mint ő, más szükségleteim voltak, mint neki. Az én viselkedésem nem tükrözte vissza az ő nagyságát és kiválóságát, tehát ezt a nap végéig lehet mondani. De hogy minden olyan helyzetben, ahol a szülő érzelmi érentlensége nem tette számomra lehetővé az autentikus érzelmének a kifejezését, a megélését, sőt, lehet, hogy büntetve voltam érte, ez mind ezt fogja táplálni, hogy jobb behízelegni, jobb csendben maradni, jobb a békesség, jobb mindent fehérre festeni. És amikor például én dolgoztam ezzel az én részemmel, ő azt mondta magáról, hogy ő teljesen fehér ruhában van. Tehát, hogy ilyen igazi békegalamb. És na ezzel szemben meg ugye akkor szépen lassan át is térhetünk a másikra, csak érdekel, hogy hozzáfűznél-e még ehhez bármit.
Köszi. Az jutott eszembe, hogy nem volt ennyire szörnyű, hogy nem lehetett semmiről beszélni, de hogy volt egy nagyon furcsa és ellentmondásos, amit most mondani fogok, de volt egy nagyon jó szakítás élményem, ami egy kicsit ehhez köthető, hogy azért, amíg az ember párkapcsolatban van, és ez rám is akkor is igaz volt, akkor óvatosabban kommunikálsz, nem engedsz meg magadnak annyi mindent, mert ott félsz, hogy veszíteni valód van, nem akarsz konfliktust, nem tudom. És megtörtént a szakítás, és ezután volt 4 nap ilyen iszonyatosan jó beszélgetés, míg mindent átbeszéltünk. És akkor én egyáltalán nem bánom már, meg akkor se bántam már ezt a szakítást, csak akkor megfogalmazódott bennem, hogy baszd, ha így tudtuk volna végig beszélgetni, ez egy teljesen másik kapcsolat lett volna. És hogy mennyire érdekes, hogy amikor félsz, hogy elveszítesz valamit, ami fontos neked, egyből elkezdesz nem ennyire nyílt lenni.
Bizony, hogy mi vezethet még oda, ide azért behoznék még
De
egyet, hogyha már.
hogy azért ez nem a radikális őszinteség mellett letett voksom, hogy mindent bele kell vágni a másik arcába, tehát hogy nem így értem, csak hogy a nyíltság és az attól való félelem, hogy elveszítem a másikat, ez néha sajnos tudja kizárni egymást, vagy gyengíteni egymást.
És ugyanitt epizód ajánló, hogyha érdekel titeket, hogy mit gondolunk a radikális őszintességről, ezt érintettük már egy Amiről nem beszélünk podcastben, úgyhogy keresetek rá, radikális őszinteség, és ott elmondjuk, hogy mi
De
a
nem
kritikánk.
most hallgassátok végig ezt.
Minden még visszakapcsolnék, úgy látom, hogy epizód lesz az, ahol több saját élmény dolgot is be fogok hozni. Ugye nekem a saját önismereti utamnak egy nagyon fontos eleme az, hogy én Jungián álomanalízissel folyamatosan követem az álmaimat is. Tehát, hogy mindig felírom, és mit tudom én, havonta 2-3 nagy ilyen archetípusos álmot, azt rendesen van erre egy 4 lépéses modell, amit végigviszek rajta, és ki is jellemzem. És hát ezek, én azt hiszem, hogy a saját terápiámban ezek dobták rajtam a legnagyobbat. Tehát, hogy hihetetlen, mennyire meg tud mutatni egy érzelmet, vagy egy hétköznapi élményt, egy álom, hogy viselkedem bizonyos helyzetekben, vagy hol voltam régen, és ahhoz képest hova fejlődtem már ebben. És hát a mai epizódnak is egyébként egy ihletője volt egyébként a hétköznapi életeseményeimen túl, ahol szintén aktuális volt ez a kérdés. Egy nagyon fontos álom, ahol hát minden részlet nélkül, vagy túlzó részletesség nélkül, egy olyan emberrel voltam, egy olyan női karakterrel, akit még, vagy mit tudom én, 20 éve ismertem, és hogy ő egy ilyen nagyon toxikus, tehát egy nehéz személyiség volt, de hogy nagyon szerette egyébként az én társaságomat eleinte, aztán majd nem. És hogy ott ültem mellette az iskolapadban, és elkezdtem mondani, hogy mennyire gyűlöli a színjátszókört. És ez az álom azt akarta nekem megmutatni, hogy hol tart ez a peacemaker, ez a béke nagykövet én részem a belső munkában. És hogy abban egyébként, abban az életkorban, amikor mit tudom én, kisfiú voltam, vagy 10 éves, hogy akkor nem mondom, hogy gyakran előfordul, de voltak helyzetek, ahol nehéz volt azt behoznom, hogy az én véleményemet teljesen eltér. Tehát ennek
Ó,
köze.
igen.
Sőt, homlok egyenest az ellenkezője, mint amit a másik gondol. És akkor ezt még nem tudtam, de hogy minél veszélyesebbnek éreztem a másikat, minél kevésbé biztonságosnak éreztem a másikat, annál nehezebben tudtam ezt megtenni. Tehát annak, aki biztonságos, nagyon szívesen mondtam, én erről teljesen más gondolok, de annak, aki nem tudom, így éreztem, hogy kb. Onnantól kezdve esküdt ellenségek leszünk, annyira nem tudja kezelni, hogy én valamilyen témáról más gondolok, ott nehezebb volt már. És ugye mondta ez az álombéli karakter, az a lány, hogy ő mennyire gyűlöli a színjátszást, és hogy ugye nekem ez meg az egyik legnagyobb szívügyem és szerelmem. És ebben a pillanatban nagyon sok mindent éreztem egyszerre. Éreztem benne azt, hogy ő szeretne ebben kapcsolódni, hogy valamiről elkezdünk szarságokat beszélni. Tehát valamit elkezdünk lehordani a sárga földig, hogy ő így szeretne kapcsolódni velem. És éreztem magamban a késztetést arra, hogy meg vagyok hívva arra, hogy kapcsolódjak, hogy ő ezt el is várja tőlem, hogy kapcsolódjak. Ez volt az egyik. A másik, hogy éreztem magamban azt a késztetést is, hogy egyrészt bűntudatom van, vagy aggódom érte, hogy szegényen mi fog történni majd, ha nem fog vele kapcsolódni, szomorú lesz. A másik viszont az is volt, hogy féltem is tőle, ettől a dühtől, hogy dühös lesz-e majd ő rám, hogy én nem tudok vele kapcsolódni. És éreztem ezt a két érzést magamban, de csak így egy másodperc erejéig, tehát az álmok ebben nagyon jók, hogy így nagyon megmutatnak egy érzést. És aztán én a mostani állapotomban voltam már ott, és csak így felé fordultam, és így teljesen tisztán elmondtam neki, hogy nekem viszont a legnagyobb kedvencem a világon a színjátszás. És igazából ez az álom ezt akarta megmutatni, hogy honnan indultam abban, hogy megmerem mutatni, hogy ki vagyok én, és hogy milyen késztetések, vagy milyen én részek akadályoznak abban, hogy tényleg megismerjem magam mutatni, akár olyan interakciókban is, ami nem a legbiztonságosabb.
És hogy szerintem itt újra szóba kerülhet ez a szabadságkérdés, hogy ebben lehetnek fokozatok, ahogy elkezditek ebben fejleszteni magatokat, hogy először az is nehéz, hogy a biztonságos kapcsolatban felvállalod magad, és akkor aztán az megy, és akkor meglátod, hogy a nem biztonságos kapcsolatokban nem mered felvállalni magad, és bizonyos helyzetekben ez teljesen rendben van, mert mondjuk tényleg nem lenne elég biztonságos. És aztán lehet, hogy elkezded majd végig gondolni azt, hogy azok a veszélyek, amiktől korábban féltem, és emiatt nem vállaltam fel, mert nem tűnt biztonságosnak, az egyébként felvállalható, és ki fogom bírni. Például mondjuk azt, hogy ő meg fog utálni, és mindenkinek elmondja, hogy mit gondol rólam. Hogy ez eleinte egy ilyen nagyon elkerülni való dolognak tűnhet, aztán lehet, hogy elkezded végig gondolni, hogy tudom, hogy ezt nem mondtam példaként, csak azt akartam érzékeltetni, hogy ebben lehetnek ilyen fokozatok, hogy ami most felvállalhatatlan kockázatnak tűnik, ahhoz lehet, hogy gondolatban hozzászoksz, hogy végül is ki lehet bírni.
Tudnék vele.
Igazából mi bajom lesz. Tessék?
Tudnék vele élni.
Igen. És aztán vannak olyanok, ami meg nem felvállalható, amiben tényleg vigyázni kell a testi épségedre.
Igen. Uh-huh. És de még beszólsz, hogy egy nagyon kedves barátommal beszélgettem a minap erről, és az ő gondolata volt, hogy hát a közös beszélgetés, amikor folyamányoként alakult ki, asszertivitás és én képviselet kapcsán, hogy amikor elkezdjük ezt, akkor lehet egy olyan fantáziánk, hogy kimenjünk majd a világba, és a világ pedig minden sarkában üdvözölni fogja a mi önfelvállalásunkat. És egy bizony lesznek olyan körök, amik elég biztonságosak ahhoz, és örülni fognak, sőt, ünnepelni is fogják azt, hogy ez az végre, hát mi is ezen dolgozunk, te is ezen dolgozol, jó, hogy itt vagy köztünk. Tehát lesznek ezek. Lesznek azok, ahol lesznek kis súrlódások, de elkezdem magam felvállalni, képviselni, és sikerül. És lesznek azok a helyzetek, ahol elkezdem magam felvállalni, és mocsok mód kifújják az orromat. Tehát, hogy hogy is mondjam ezt? Tehát úgy helyben hagynak, hogy füstölni fogok. Tehát, hogy ez is, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy te nem csináltál valami jót.
Uh-huh.
Bizony, vannak ebben egyébként nagyon ügyes játékosok is, vagy hogy mondjam azt, hogy nagyon hatalmasok, nagyon rafináltak, nagyon kemények, olyan manipulátorok, akiknek már 4000 órája van abban, hogy hogyan legyen jó manipulátor, és neked meg 50 órája, hogy hogyan ne húzódj be a csőbe, és hogy ő egy következő szintű játékos, ugye? Te nem gondoltad azt, hogy az elején, az első pályán már legyőzöd a level 40-es főgonoszt. De tehát ugye ez is elő fog fordulni, és hogy nem kell ettől elbátortani. Tudom, hogy ez nehéz, ez a gondolat, csak hogy ez szerintem segíthet.
Ahogy előadtad, úgy szórakoztató volt, de a valóságban nem ilyen szórakoztató.
Igen. De hogy segíthet ez a gondolat. Szerintem most így gondolom, nem jó, az jó motivációs, hogy ne csüggedjetek, tudod, kösz. Most ez...
Jó, vége az adásnak, ez volt a fő üzenetünk.
Igen, ezt
Ne csüggedjetek.
hetem. De hogy szerintem az viszont segít és hitelesít, hogy ha valamit nehéznek érzel még, ha valamit úgy érzed, hogy megugorhatatlan, mert a másik egyszerűen 2 perc alatt olyan hálószőköréd, köréd, hogy utána ott fogsz feküdni betekerve, mint Frodo, akkor az nem. Tehát nem veled van baj, hogy az tényleg egy olyan pók, aki ebben nagyon képzett, és hogy akkor ott másfajta stratégiát kell alkalmazni, akkor lehet, hogy ott nem kell frontálisan, hanem nem tudom, azt mondod, hogy figyelj, low contact, no contact, nem az én emberem, az a biztonságos, hogyha minél távolabb van tőlem, szóval azokat is lehet kezelni, tehát arra is megvannak az eszközök, nem mindenkivel lesz előrevivő, egy szemtől szembe való konfliktus felvállalás, mert van például olyan, mondjuk, most nem diagnosztizáltam, de hogy mondjuk akinek erősebb a narcisztikus diszpozíciója,
De szép, nem mondtad.
az odahány neked egy olyan szósalátát, amiből nem fogsz majd tudni kilátni. Tehát, hogy van ez a hipnotizálás, hogy többfajta technika is van arra, hogy elaltasson téged, de például egy ilyen, amikor elkezded felvállalni a szükségletedet, és ő kibeszéli belőled, mintha így kifújná azt, amit is szeretnél mondani, és addig tolja a szavakat, míg el nem felejted az eredeti szándékodat, hogy miért jöttél ide. Tehát, hogy itt nagyon, nagyon trükkös játszmák tudnak ebből kialakulni, és van, ahol nem kell ennek megadni az esélyt, mert tudod, hogy oda mentél már 6-szor, mind a 6-szor úgy jöttél vissza, hogy el is felejtetted, hogy miért mentél oda, akkor ott lehet, hogy valami hipnózisnak a mestere a másik, amit te még nem tudsz, és lehet, hogy soha nem is fogsz. Tehát, hogy lehet, hogy valaki meg annyira képzett, hogy ahhoz meg egy level 50-es hős is azt mondaná, hogy ezt így nem. Tehát, hogy ez valami távolsági fegyverrel legfeljebb. Szóval,
Igen.
hogy lehet, hogy más stratégia működik.
Megengedem magamnak, hogy ezt is megállapítsam, hogy szerintem ez is nagyon ismerős Magyarországon, és nem csak az egyéni szinteken, meg családi szinten, hanem valójában a közélet szintjén is, és én most nem csak aktualitásra utalok ezzel, hanem úgy összességében van egy ilyen stratégia, és ez mondjuk nem csak magyar sajátosság, tehát hogy a politikai kommunikáció nagyon sokszor ilyen. Egyébként, hogy
Irányítja.
igen, hogy addig mondanak valami teljesen mást, hogy már az eredeti az elfelejtődik, és szerintem nagyon nehéz egyéni szinten is felállni ezekből, ha egyébként társadalmi szinten is ez zajlik. És akkor most lehet, hogy néhány ember emiatt nem hallgat minket tovább, vagy engem nem követ tovább, de én azt gondolom, hogy fontos ezt is látni, hogy az egyén pszichológiai jóllétét erősen befolyásolja az a társadalmi közeg is, amiben benne van, és az, hogy ott mi és hogy zajlik, az egy minta arra, hogy itt mit szabad és mit nem, és milyen szabadságot érhetek el, és mit nem, és hogy mennyit vállalhatok fel, és mennyit nem. Szóval, hogy ez azért nagyon befolyásolja a mi jól létünket. De hogy
Hát hogy nem,
még azt, igen,
és még
mondd.
ezt hozzátenném, hogy azért is nagyon fontos ez, amit mondasz, mert még régebben egy pár éve hallgattam nagyon érdekes előadást, még az Íjas Flórától, hogy ő beszélt a kritikai pszichológiáról, és hogy nagyon sok helyen nem beszélünk eleget arról, hogy ezek a társadalmi tényezők mennyire befolyásolják a pszichét, és hogy csak az egyénnek a felelősségévé tesszük ezt, az gyakorlatilag hát egy ilyen ableist gondolkodásmód, vagy
Meg
hogy
egy
is mondjam ezt.
ilyen áldozathibáztató kicsit.
Áldozathibáztató hozzáállás. Így van. És
Igen.
mondjuk egy olyan országban, ahol mondjuk egy tehát mondjuk egy az általános légkörhöz hozzá tartozik ez a morális vereség, vagy nem is tudom ezt hogy mondjam, tehát ez a morális legyőzöttség, akár mondjuk a reménynek a hiánya, tehát hogy ezek a dolgok, amik ilyen nagyon könnyen apátiát idéznek elő. Hogy ez nem véletlenül, tehát hogy nem kell csodálkozni azon, hogy ez demoralizál
Igen.
egyébként, hogyha ez a hőmérséklet.
Igen, és még ez azt akartam mondani, hogy nem a legyőzöttség, hanem ez, amit mondtál, hogy lesznek olyan helyek, ahol helyben hagynak majd, amikor megpróbáljuk magunkat felvállalni, mert szerintem ezt nagyon sokan tapasztalják, csak nem biztos, hogy így fogalmazták meg, vagy megfogalmazták maguknak. Tehát, hogy kétféle tipikus szituációt itt mindenképp el tudok képzelni, hogy a te saját családodban te vagy az első, aki nyíltá szeretnél tenni dolgokat, és az egész rendszer kivet magából, és megesznek reggelire, hogy hogy képzelted, és hogy mennyire hülye vagy, és mennyire rosszul látod, és elképesztő módon hiteltelenítenek, és kihúzzák a lábad alól a talajt a valóság meghamisításával, vagy amikor bemész egy...
Indítanak,
Tessék?
vagy, és vagy lejárató kampányt indítanak előtted a közeli rokonságból, ismerősök között, hogy hát igen, neki valami mentális baja van, azért
Igen.
lett ő ilyen ura, nem csatlakozik már a mi szokásainkhoz.
Igen. És hogy pedig mi mindent megpróbáltunk.
Igen.
És hogy a másik meg, hogy újként belépsz egy közösségbe, ahol manipulatíven mennek a dolgok, nincs nyílt kommunikáció, nem lehet a valóságot kitenni az asztalra, és te ott újként, mondjuk a párod családjába belépve, vagy egy új munkaközösségbe belépve, elkezdenél egészséges módon kommunikálni, és ott se bírnak befogadni, és így megrágnak és kiköpnek, hogy itt nálunk ez nem szokás, hogy ki vannak mondva a dolgok, és itt akarom beszúrni ezt, és aztán kérlek, térj át a lázadó én részedre a voice dialogue ülésről, hogy pont a minap láttam Feldmárnál ezt a posztot, de hogy ezzel nagyon régóta egyetértek, és nagyon sokat gondolkoztam már ezen, hogy, és tapasztaltam a saját életemben is már, hogy egy tiszta, egyenes, felelősségvállaló kommunikáció, amiben ki van mondva az, ami van, de nem bántottad a másikat, nem szittad le, nem volt csúnya a stílus, nem voltál agresszív, csak egyszerűen mondjuk valamennyire tárgyilagos, vagy kedves, de nagyon egyenes. Azt a legtöbb ember agresszívnak címkézi. Mert ahhoz vagyunk szokva, hogy alakoskodni kell, kerülő úton, túlmagyarázni, és hogy így megröpönyödnek az emberek, hogy hú, hogy ez most ki lett mondva, hogy ezt nem jól csináltam. De hát, ha nem jól csináltad, akkor nem jól csináltad. Tehát, hogy nincs ezzel semmi probléma, hogy ezt nem három körmondatban megpróbáljuk burkoltan, valahogy nagyon elrejtve, nehogy véletlen megbántsalak, visszajelezni.
Na ja. És hát ami még eszembe jutott, ahogy beszéltél, hogy egy diszfunkcionális családnál például, amit az előbbi példát mondtad, nem tudom már hol olvastam ezt is, talán Petőfi Annál, de hogy ilyen diszfunkcionális családokban egyébként, hát hogy is mondjam, az integrációra leginkább törekvő, idézőben legegészségesebb személy lesz a legkönnyebben fekete bárány, azaz, akiben megjelenik a Tehát érzi az inkongruenciát, az őszintétlenséget, a kimondatlanságot, elkezdi nyomasztani ennek a diszfunkcionalitásnak az atmoszférája őt, és hogy igazából a legegészségesebb állapot felé törekvő személy lesz az úgynevezett legproblémásabb, mert hogy azt a diszfunkcionális működést, ami összetart egy ilyen családot, ő fogja leginkább veszélyeztetni, és érdemesebb őt megsemmisíteni, hitelteleníteni és lejáratni, mint hogy felelősséget vállaljunk azért, hogy nekünk mi részünk van abban, hogy diszfunkcionális modelleket alakítunk ki. És ez akár...
Semmi.
Ja, igen. Egy ilyen család szerint semmi, de hogy akár munkahelyeken, tehát
Igen.
munkahelyek is elkezdeni úgy működni, mint egy diszfunkcionális család, ahol mindenki elkezd a legtoxikusabb, legpatológiásabb személyhez alkalmazkodni, mert ő az, aki a legtöbb feszültséget tudná ide behozni, és ha őt a legjobban kiszolgáljuk, akkor érjük el a legnagyobb békét. Kívül viszont a lenyelés példához visszaviszem, tehát mindenki, aki ebben kezes, enabler, ehhez hozzájárul, vele együtt játszik, az lenyel egy darabot magának abból a feszültségből, és meghasonultságból, és
Hamisságból.
dezintegrációból, igen, ami kint nem tud miatta megjelenni. Tehát, és igazából azt a személyt is, aki meg diszfunkcionális, távol tartjuk attól a konfrontációtól, ami lehet, hogy segíteni összetörni azt a hamisén, amiatt ő nem tud kezdeni meggyógyulni, mondhatnám azt is, hogy távol tartom őt a saját kreatív krízisétől. Hát nyilván nem az én dolgom ez, hogy őt bekonfrontáljam, vagy hogy is, tehát nem az én dolgom az, hogy én őt a gyógyulása felé vigyem, viszont ha én azt gondolom egyébként, hogy annak a személynek, aki körül ennyire nehéz lenni, elkezdjük azt a részét kiszolgálni, aki ezt a terrort fenntartja, igazából annak a személynek se teszünk jó szolgálatot, mert de ez már inkább Jungi irányzat.
De abszolút egyetért.
De hogy ez egy toxikus énvédőén rész, egy úgynevezett self-care system, és annak az embernek a belső lénye valójában nem az. Tehát, hogy az csak azért van ott, hogy távol tartsa a belső gyermeket attól, hogy felszínre jöjjön, meg távol tartsa az egyént attól, hogy individualizálódjon, vagy ahogy Kásed mondta, távol tartsa az egyént attól, hogy a lelke visszaköltözön a testébe. Tehát, hogy igazából neki se teszünk jó szolgálatot azzal, ha kiszolgáljuk ezt a toxikus énvédő érzést. Csak hát, amíg nem vagyunk erről tudatosak, addig nem is tudjuk, hogy mi történik, csak azt látjuk, hogy Angika körül elkezdett mindenki lábújhegyen járkálni, és ez, tehát, hogy munkahelyeken a legképzettebb, legdörzsöltebb férfinak is a legnagyobb Achilles sarka a narcisztikus diszpozícióval rendelkező nő, mert annak a dühe, ha például annak a férfinak volt egy ilyen anyja vagy akármi, annak a dühe az nem egy átlagos nőnek a dühe, hanem az kicsit olyan, mint valami sötét istenség, mint valami nagyon gonosz feminin entitás, amitől nem is biztos, hogy tudatosan, de tudat alatt annyira fél, hogy egy egész munkahelyi kollektívát mondjuk egy ilyen női személy a maga köré tud tekerni, és akkor mindenki őt szolgálja ki. És ugyanígy egyébként mondjuk a grandiózus narcisztikus férfiak is, akik meg, mit tudom én, háremet szerveznek maguk köré, lenyomva tartják a nőket, tehát arról is lehetne napestig beszélni, hogy azok.
És azért ők szoktak tudni párkapcsolatban is lenni, és nem csak azon, hogy mindig az egyik vagy a másik. És hogy annyira érdekes volt, hogy akartam mondani, hogy amikor megjelent a 40-es szintű manipulátor, meg az 50-es szintű hős, hogy azért ennyire nem vagyunk különbözőek, és hogy szóval, hogy egy picit szerintem így integráljuk azt, hogy bennünk is tud lenni manipulációra való hajlam, sötétség, feketeség, gonoszság, nem csak jók vagyunk, és nem csak mi vagyunk meg ők, hanem hogy bizonyos helyzetekben meg mi vagyunk a hunyók. Volt kérdés, hogy visszanézhető lesz-e? Igen, visszanézhető lesz, ide is felteszem a YouTube-ra is, meg a Spotify-ra is, vagyis nem én, hanem egy munkatársam, akinek ezúton is köszönöm. És egyébként meg volt még egy mondat, ez nagyon tetszett, hogy felolvasom, de jó lenne ezt néhány embernek hallani, hát léci, akkor osszátok meg velük. Azzal nekünk is segítetek, meg nekik is, meg magatoknak is. És egyébként meg, ahogy hallgattalak, még az jutott eszembe, csak sajnos majd negyedkor mennem kell, úgyhogy utána már nagyon várom, hogy fejezd be a történetet, hogy ez a patológiás mértékű, túlzott empátia, ami bennünk ilyenkor megszólal, hogy úristen, szegény, bántalmazó, narcisztikus, most milyen rosszul érezheti magát, hogy következménye van annak, hogy manipulált és rossz indulatú volt. Hát ez annyira ártalmas nekünk olyankor, tehát hogy együtt lehet vele érezni, de nem kell őt megmenteni a következményektől.
Nem. Igen. Hallható vagyok még egyébként?
Igen, de a következményekkel mondjuk ilyen, nem arra gondolok, hogy direkt büntessük meg, meg leszigeztessük meg, hanem mondjuk arra gondolok, hogy nem tudom, emiatt megszakad a párkapcsolat, vagy megszakad egy munkakapcsolat, és hogy ez biztos kellemetlen, és aki nem akar magával szembesülni, az nagyon sokat fog izzadni, hogy ne kelljen szembenézni azzal, hogy hogy járult hozzá ahhoz, hogy vége legyen egy kapcsolatnak, és abban nagyon nehéz lehet vele, vagy tehát nagyon rossz érzés lehet neki, és akkor mélyen együtt érzünk vele, hogy mi kínlódás lehet ez most, ezzel az egésszel szembesülni, de ahogy mondod, nem azzal teszünk vele jót, hogy akkor megosztjuk, vagy megosztjuk, csak a Kriszti, hogy meg fogja osztani a videót, köszönjük, hogy megosztod, én meg beleszültem a mondatomba. Tehát, hogy nem azzal teszünk jót, hogy megóvjuk őt a következménytől, hanem igazából azzal benne tartjuk mi is őt a patológiában. Ezzel együtt azért csak azért csinálni valamit, hogy majd hát, ha ezzel kiszedem a patológiájából, az meg egy felelősségátvétel. Igen. Na mindegy.
Egy jó kis kódependens működés.
Igen.
Visszatérve az előzőekre, még meg akarom köszönni, hogy behoztad ezt, hogy mindannyiunkban van olyan én rész, ami elnyomó, és lehet, hogy manipulatív, és tehát, hogy ez meg ugye már az árnyék munkarész. Megnézem magamban, és most nem akarom azt mondani, hogy árnyékban csak az lehet, ami negatív, de valószínűleg többünknél a bántalmazó én rész árnyékban, mint elől, szerencsésebb esetben. Tehát, hogy megnézem mondjuk azt is, ez az árnyék munka része, hogy mondjuk milyen sebezhetőségek indítják el bennem azt, hogy mondjuk manipulatív leszek és őszintétlen a másikkal. És lehet, hogy ennek is megvan a helye, hogy most visszatérve erre, nem mindenhol van lehetőség arra, hogy őszinte legyek például. Egy csomó helyzetben nem biztonságos az, hogy autentikusan felvállalom a szükségleteimet, megosztom az érzéseimet, hogy ez miért nehéz. Lehet, hogy a másiknak nincs empátiája. Lehet, hogy a másik azért oda, hogy jól elverjen engem. Tehát, hogy ott nem biztos, tehát, hogy nem minden beszélgetés, ami beszélgetésnek néz ki. Tehát, hogy nem, lehet, hogy van olyan motivációval érkezett a másik, amit te is szoktál mondani néha, hogy irigységből elkövetett rombolás. Lehet, hogy azért van itt, hogy most valamit jó szana szétverjen az én életemben, és akkor meg, na, tehát, hogy az nem a, nekem most rosszul esik, amit csinálsz, és a többi, hanem ott másféleképpen kell gondoskodni a biztonságunkról. De hogy ugyanitt, tehát, hogy igen, hogy nem ilyen fekete-fehér a világ, nyilván ezekből a nem jó fejrészekből bennünk is vannak, és azt hiszem, ez most jó átkötés lesz, mert valahol válasz ez arra, hogy hogyan birkózzak meg a nem jó fejjel kívül. Hát például úgy, hogy közelebb kerülök a nem jó fejhez magamban. Hogy itt jön ez a találd meg a belső balt megedet. Tehát, hogy ez egyik rész volt, ez a nagyon fehér, és amikor át kellett ülni a másik oldalra, hát az meg egy ilyen igazi, nem tudom, egy ilyen motoros karakter volt. Tehát, hogy olyan, akit rohadtul nem érdekel a másik egyébként, és akiben volt egy csomó dű és intenzitás, és tehát ez a egyébként a Marlon Brando-tól azt hiszem a Szelíd motorosok, talán ez volt a film címe. De hát, hogy az a kép jutott egyébként eszembe, amikor ennél a másik résznél voltunk. Ugye ilyenkor nagyon fontos, hogy milyen képek jönnek ebben az állapotban, a szimbólumoknak ilyenkor nagy jelentősége van, bizonyos én részek kifejezetten szimbólumokon vagy képeken keresztül írják le magukat, és hogy ebben nekem ez jött. És ez igaz is volt, és utána rájöttem, hogy egy csomó helyen egyébként ez össze van kötve a dühömmel, és egy csomó helyen, hát ugye ez volt az úgynevezett lázadó én rész, és a Robert Moore beszélt erről, hogy nagyon óvatosak legyünk, hogyha patologizálni szeretnénk ezt az én részt, mert ez az én rész valójában az erőforrásunk azokra az esetekre, amikor elnyomó struktúrákkal találkozunk, és egy elnyomó struktúra lehet egy diszfunkcionális családrendszer is. Tehát ott egy ilyen helyzetben az életünk múlik azon, hogy van egy ilyen részünk, aki szépen lassan elkezdi megszervezni az ellenállást, szövetségeseket keres, és ki ássa a börtöncellából magát az alagúton keresztül, aki nem követi, aki nem szabálykövető, nagyon fontos, mert a szabálykövető, ebben egyébként most beszéltem eddig erről a megfelelési kényszeres részről, de hogy egy diszfunkcionális családrendszer be tudja kapcsolni egyébként, főleg a nagyon sok bűntudatkeltésen és szégyenérzetkeltésen keresztül, a szabálykövető én részünket is, aki, és ott nem feltétlenül az lesz a szabály, hogy nem tudom, legyen törvényes, vagy mit tudom, micsoda, de hogy a szabály a diszfunkcionális családnak a szabálya is. Tehát, hogy azoknak is vannak egy szabály, mit tudom én, apád soha nem konfrontálhatod be, és a többi. Tehát, hogy ezeket hogy kell viselkedned. A szülőket mindig látogatni kell, akármennyire bántalmazod.
Nincs hozzá kedved.
Igen. De hogy az nem opció, mert hogy ott van egy szabály. És hogy ez a szabálykövető én rész az, akivel szemben még egyébként ez a belső lázadó konstellálódik. És akkor itt nagyon fontos az, hogy ugye a bűntudat, amiről korábban már beszéltünk, hogy kinek a bűne, ki szerint bűn, hol van az a törvénykönyv, ami szerint bűnnek van megírva, ugye, hogy oké, állítottam egy határt, és bűntudatot érzek. És nekem nagyon tetszik az, hogy itt mindig szoktad mondani, hogy miért kell ahhoz, hogy határt állíts, az, hogy ne találkozz a bűntudat érzésével. Simán lehet az, hogy határt állítasz, és szépen lassan az is a része, hogy meg tudod tolerálni azt, hogy az eleinte bűntudattal jár. És nekem nagyon
tetszik. Hogy ezeket a nehéz érzéseket, bocsánat, mindig megpróbáljuk elkerülni, de hogy nem így működik, hogy megtanuljuk képviselni magunkat, meg érettebbé válunk, hogy akkor a nehéz érzésekkel sose fogunk találkozni, hanem pontosan arról szól, hogy ezeket egyre jobban tudjuk tolerálni. Igen, bocs.
És hogy nagyon tetszik nekem az, amit Edward Edinger írt az Ego and Archetype című könyvében, hogy egyébként az individuáció felé való elindulás, az nagyon sokszor behozza ezt az édenkertből való kiüzetésnek az ősi élményét. És az édenkert az valójában az akár funkcionális, akár diszfunkcionális, de még a, mondhatnám azt, hogy a funkcionális családrendszernél, és ez egy kérdés, de az a lényeg, hogy ha te individuációd valahol ütközik az ottanról elhozott értékrendekkel és szabályokkal, akkor te itt bűnt követtél el, ettél a tudás pályáról, és egy más, egy magasabb fejlődési szintre léptél át, és ennek a régi szabályt fenntartó belső kritikus énrésznek, aki mondjuk az anyakarakterét és az apakarakterét, az ő szabályait belsővé tette, és ez a belső kritikus ehhez akar téged tartani, na neki, az ő törvénykönyvéhez képest ez bűn lesz, hogyha te elkezdesz másképp, hogyha te felemeled a hangodat. És van egy nagyon menő film, amit nagyon nehéz elérni, az a címe, hogy Violet, Olivia Munnal a főszerepben, és na itt tökéletesen megmutatkozik, hogy hogy kezd el viselkedni egy belső kritikus, hogyha elkezded felülírni azokat a szabályokat, amihez korábban tartottad magadat. Tehát megpróbál téged kritizálni azért, mert másképp viselkedsz. Például, hogy gondolod azt, hogy nem mész haza anyád temetésére? És akkor, hogy elkezdi mondani belőle ezt a belső kritikus, amit mondjuk a filmben, ebben a filmben a bátyja kezdett el mondani ennek a lánynak, hogy hogy gondolod azt, hogy nem mész haza, és nagyjából hasonló is volt a hangja. Mert még az is érdekes egyébként, fogalmam sincs, hogy miért, de hogy sok nőnél az a tapasztalat, hogy férfi hangja van a belső kritikusnak. Ezt még nem tudtam kideríteni, hogy miért. Lehet, hogy egyébként ez összefügg azzal, hogy ez egy a jungiánus nézetekben ez egy animus érészhez is kapcsolódik, a negatív kivetülése. De hogy a filmben is nagyon ügyesen egy férfi a belső kritikus az Olivia Munnnak. Szóval a bűntudat egyébként ott mindig érdemes megkérdezni, hogy ki szerint bűn ez, honnan jön ez a szabály, és ha visszamegyek a szabályhoz, és megnézem, hogy hol keletkezett, akkor lehet, hogy valami olyanról van szó, hogy ez bizony valami, amihez engem tartottak, megszégyenítettek, hogyha nem csináltam, bűntudatot keltettek bennem, hogyha mondjuk az én szükségletem ettől a szabálytól eltért. Tehát, hogy ezt is érdemes lehet megnézni.
Valamit akartam, de elfelejtettem. Még erről a bűntudatról, mondj tovább.
Akkor még hozzáteszem, hogy van egy ilyen benyomásom is, hogy olyan kicsit, mintha benne lenne ez a kollektívában, és akár a közéletben is, hogy ez szépen lassan ébredeznek ezek a lázadó én részek, szerintem egy ilyen rezignált és egy ilyen apátiába taszított társadalomban is, mint a magyar. És hogy ez szerintem nagyon fontos én rész, ez a márciusi ifjú lélek. Tehát, hogy szép a saját individuációmhoz is szükség van erre az én részre, aki tud az elnyomó struktúrák ellen, akár a saját belső elnyomó struktúráim, a belső kritikusom ellen is harcolni. A diszfunkcionális rendszerekkel szemben is fel tudja emelni a hangját, vagy legalábbis segít nekem önérvényesíteni. És ez szépen lassan, hogyha elkezdem látni, hogy mi az, ami diszfunkcionális, és hol nem játszom már azzal együtt, akkor szerintem, hogyha ez a mag, ez elég helyen elvetődik, ez az én romantikus fantáziám, akkor az előbb-utóbb ki kell, hogy kristályosodjon abban, hogy a kollektív belső bazmegünk is megszületik.
És az jutott eszembe az előbb, hogy a terápián is ez annyira instant módon tetten érhető, hogy először mondasz valami rosszat nagyon egyenesen a szüleidről a terápiában, és egyből jön. Tehát, hogy rengeteg embernél látta, hogy ó, de most így olyan rosszul érzem magam, mintha rossznak állítanám be a szüleimet, pedig nem rosszak. És hogy így, ahogy ez a mondat, ez így rengetegszer jön, és nagyon-nagyon sok bűntudattal társul az, hogy elmerem mondani egy terápián, hogy hogy bántalmaztak. Egyetlen egy embernek. Tehát nem az, hogy rossz hírét keltem a családomnak mindenhol nyilvánosan, hanem egy szövetségesnek, egy titkos, nem tudom, közegben elmondom, hogy egyébként ezt kifele sose vállaltuk fel, magam előtt se vállaltam, fel előttük sem lehetett kimondani, de amúgy bántalmaztak. Tehát, hogy ez a szabály, hogy így azt tanították, hogy nem szabad a szülő hibáját észrevenni.
Igen. Meg hűtlenség
igen.
Ez a szülő. Elértük a negyedet, Évi?
Te elmondtad, amit szerettél volna?
Én azt hiszem, hogy elmondtam, amit szerettem. Még a lezárásként itt annyival hagynám itt ezt, hogy ajánlom a Patrick Tihan oldalát, hogyha szerettek, vagy tudtok angolul olvasni. Másrészt meg szerintem ez egy jó ilyen elvihető gondolat, hogy érdemes kitapogatni azt, hogy merre van a belső bazd megünk.
Igen, és hogy szerintem az is nagyon fontos így lezárásként, hogy ez nem egyenlő azzal, hogy újra mondom, hogy akkor feljogosítottam bárkivel rosszul bánhatunk, hanem ez azt gondolom, hogy időnként felvállalható, és tényleg az van, hogyha ezt meg tudom magamban találni, hogy tudok nem jó fej lenni, nem rendelkezésre állni egy bántó emberrel szemben, hogy mindenképp akkor beszéljük meg, vagy legyen úgy, ahogy neki jó, hanem tudom azt figyelembe venni, hogy nekem komfortos, és most vele nem törődni, és ezt időnként teszem, akkor lehet, hogy azt is könnyebb elviselni, amikor valamit én szeretnék majd megbeszélni, és a másik meg nem akarja, és hogy azt tiszteletben tartani, hogy ebben lehet saját egyéni tempónk, nem kell mindig a másikat nézni, de ettől még az esetek egy nagyobbik részében azért fontos szerintem, hogy egymásra is tekintettel legyünk. Patrick Tiehen, te ahon, úgy van írva az oldala, őt ajánljuk. De egyébként meg annyira sokat hat ránk, bár szerintem sok esetben meg arról is van szó, hogy így nagyon ugyanazokra jutott, mint amikre mi, csak nála sokat olvasunk mi is ezekről, vagy mindketten, hogy azért még sokszor el fogjuk nektek hozni a gondolatait, szóval itt is találkozhatok még, azt gondolom, vele. Köszönöm szépen, hát annyira üdítő volt, hogy ha álmos lettem volna, most nagyon felébredtem, úgyhogy remélem, hogy ti is szerettétek, és majd ugye felkerül a YouTube-ra, meg a Spotify-ra, és gyertek be a Facebook csoportba, ami az Amiről Nem Beszélünk podcast Facebook csoportja, és beszélhetünk erről a részről ott hosszabban. Köszönöm, Tamás, és sziasztok!
Én is köszönöm, sziasztok!